Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Hallassuk a béke kiáltását, amely a szívből tör elő. Ezért mindenkit arra hívok, hogy egyesüljön velem a békéért ajánlott imavirrasztásban, amelyet itt a Szent Péter téren fogunk április 11-én ünnepelni. Mondta Leó pápa húsvét vasárnap délben az Urbi et Orbi áldás alkalmával, közös imádságot hirdetve a békéért. Nem lehetünk továbbra is közömbösek, és nem adhatjuk meg magunkat a rossznak, Szent Ágoston tanítja. Ha félsz a haláltól, szeresd a feltámadást. Szeressük mi is a feltámadást, amely arra emlékeztet, hogy nem a rosszé az utolsó szó, mivel a feltámadott legyőzte azt. Hangzott el a Szent Atya húsvéti üzenetében április 5-én délben. Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk, a mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak, hangsúlyozta Erdő Péter húsvétkor. A súlyos betegségéből lábadozó bíboros esztergom budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez húsvét hajnalán. A bíboros úgy fogalmazott, nagy ünnep van ma, olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi. Húsvét azt hirdeti, hogy van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret. Nagy szükségünk van a húsvéti örömhírre, amely összeköt és nem szétforgácsol, mondta Szemerei János, a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke a húsvét vasárnapi istentiszteleten a győri öreg templomban. Szemerei János az úrvacsorával egybekötött istentiszteleten kiemelte: Isten a szabadítás, és szükségünk van a szabadító Isten örömhírére. Olyan világban élünk, ami nagyon zord, háborúk hírei lengi be a mindennapokat, így nem véletlenül tölt el sokakat nagy szorongással, hogy mi és hogyan folytatódik, s hogy nem találják az emberek a békére vezető utat, tette hozzá. Elmondta: itthon is nagy szükség van az örömhírre, mert bár nincs fegyverropogás, a megosztottságot bőrünkön érezzük, a szembenállás barátságokat bont meg, családokba férkőzik be, fogalmazott az evangélikus püspök. A feltámadás örömüzenete az, hogy van bátorítás, nem is akármilyen bátorítás, isteni bátorítás, jelentette ki a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvét vasárnapi igehirdetésén Balaton-Almádiban. Steinbach József református püspök az ünnepi istentiszteleten hangsúlyozta: minden rendben van, nincs semmi baj. Ez a húsvét evangéliuma. Halljuk meg ezt az isteni bátorítást, hozzátette. Jézus Krisztus feltámadását nem magyarázni vagy bizonyítani kell, mert az lehetetlen, hanem hirdetni kell és bizonyságot tenni róla. A református püspök igehirdetésében kiemelte: Jézus Krisztus feltámadott, üres a húsvéti sír, sőt a feltámadott Jézus Krisztus sokaknak megjelent, mindez pedig azért tette, hogy megbátorítsa szívünket. Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határ közelében a szerb oldalon. A célpont a Magyarországot ellátó gázvezeték volt, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában. Mencer Tamás úgy fogalmazott: a szerb hatóságok óriási erejű robbanóanyagot és gyújtószerkezeteket is találtak. Rengeteg kérdés és gondolat van ilyenkor az ember fejében. Remélem, hogy a nyomozás ezekre a kérdésekre választ ad, azonban egy biztos: a Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát meg kell védeni, mondta, hozzátette, nem csak Magyarország területén, hanem más országok területén is. Ma bárhonnan, bármilyen irányból, bármely országból, de energia kell, és azonnal, jelentette ki a miniszterelnök Budapesten a felújított Citadella átadó ünnepségén. Orbán Viktor ezért égbe kiáltó bűnnek nevezte azt, amit az ukránok elkövetnek Magyarország és Szlovákia ellen, amikor elzárják a barátságvezetéket. Végül az időjárásról. Az ország déli délnyugati harmadán és az északkeleti határvidéken felhősebb marad az idő. Máshol sok napsütés várható, kevés helyen zápor előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Délnyugaton azonban inkább csak élénk széllökések lehetnek. A hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Iskola Rádiós műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit Szerencsről, a Bocska István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda diákjaiként. Molnár Jázmin vagyok.
Én pedig Molnár Pálma, a 10. H-osztályból. Dicsértessék a Jézus Krisztus helyett, ma már azt kell mondanunk, hogy feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt, hiszen Anyaszentegyházunk legnagyobb, legszebb ünnepe van. Krisztus feltámadását ünnepeljük.
Intézményeinkben az elmúlt időszakban lélekben készültünk az ünnepre, s a nagybőti hetekben ráhangolódtunk a nagy hét eseményeire. Ebben kísért és segített minket Marosi Balázs atya plébániai kormányzó, aki közösségünk lelki vezetője. Feltámadt Krisztus.
Valóban feltámadt.
Kedves Balázs atya, mit jelent atya számára a húsvét?
A húsvét az elsősorban kereszténységünk legnagyobb ünnepét jelenti, ami az egész hitünket meghatározza, hiszen ezen az ünnepen ünnepeljük azt, hogy van örök életünk. Ezen az ünnepen ünnepeljük hitünk összes szent titkára egyszerre, hogyha a Szent Háromnapot nézzük, akkor nagy csütörtökön az eukarisztiát, pénteken a feltámadás előtti kereszthalált szenvedést, ami mindent megelőz, ami tulajdonképpen a feltámadásnak az előfeltétele, azért, hogy a gyengeséget is lássuk, a törékenységet is, és aztán szombaton, a csendes napon pedig a szentsír látogatásban elénk tárul az emberi élet mulandósága, és végül ennek a sok szenvedésnek, mulandóságnak, törékenységnek a kitörése a húsvét, amikor Jézus megmutatja, hogy az Istennek van hatalma a halál fölött, és a halálnak nincs hatalma az Isten fölött, az ember fölött, nem tudja végleg legyőzni. És ez egy nagyon jó tapasztalat, és minden mellett a húsvét nekem nagyon sokszor nosztalgia is, hiszen gyerekkoromban nagyon sokszor ugye ott ministráltam, és ott voltam az oltár mellett, és az egyik legszebb ünnep volt a húsvét, amikor a plébánossal, az osztálytársaimmal, a ministránstársaimmal, ugye gyakorlatilag reggeltől estig ott voltunk a templomban, készültünk, izgalommal alig vártuk, hogy tevékenykedjünk, és mindig ilyenkor előjönnek bennem azok a gyermekkori húsvétok, amikor tényleg még ilyen gyermeki lélekkel, tényleg odaadással készültünk, illetve hát a harmadik, mint minden más embernek is, ugye az ünnep, ugye az jelenti a pihenést, a családot, jelenti azt, hogy az ember egy kicsit kiszakad a munkából, és tényleg megpróbál olyan közösségben lenni, feltöltődni, megpihenni, ami erőt ad neki a mindennapokban. Tehát ez a sorrend, ez így helyes talán, hogy először a jó Isten, utána gyakorlatilag a hitünkben való megerősödés, és aztán végül pedig a család és a pihenés, így áll össze talán az ünnep legszebben, hogyha ezt a sorrendet betartjuk. A húsvéti ünnepeket, ahogy a karácsonyi ünnepeket is, mindig megelőzi egy bűnbánati időszak, ugye a karácsony előtt az advent, ami röpke 4 hét, az nagyon gyorsan eltelik és nagyon hamar elröpül, és egy picit másabb a jellege, mint a húsvét előtti bűnbánati időszaknak, amit böjtnek vagy nagyböjtnek hívunk, ez ugye 6 hétig tart. És érdekes ilyenkor az embereknek a lelki állapota is, hiszen nagyon sokan keresnek egy lelki stabilitást, vagy éppen lelki gyógyulást, vagy valamiféle megerősödést, és éppen ezért a nagybőti időszaknak szerves része, hogy próbálunk a híveknek, iskolában a diákoknak lelki napot, lelki gyakorlatot, gyónási lehetőséget, bűnbánati alkalmakat biztosítani, ami nagyon szépen fel tud bennünket készíteni az ünnepekre. A nagybőti időszakban és az adventi időszakban is minden intézményünkben tartunk lelki napot, ahol a pedagógusok és a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy különböző foglalkozásokon vegyenek részt, akár egy filmet megnézzenek, vagy beszélgetésen vegyenek részt kiscsoportos, vagy éppen egy meghívott előadó által tartott előadáson. Sok-sok módja van a lelki nap megélésnek, a kicsiknél nagyon sokszor interaktív módszerekkel, akár őket is aktívan bevonva a feladatokban részt vehetnek ilyen lelki előkészületén. Ennek a célja az, hogy közelebb kerüljön hozzánk az a hit titok, amit nagyon nehéz egyszerűen megérteni. Ezért próbáljuk szétszedni részekre is, tényleg az embereknek, felnőtteknek, vagy éppen a diákoknak így közelebb hozni ezeket a misztériumokat, ezeket a hit titkokat. Hát idén sem volt másképp.
Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy ellátogatott hozzánk az ifjú lámpás közösség, és tanúságtételeikkel, elmélkedéseikkel tanítottak minket. Ennek köszönhetően egy újabb olyan közösséget ismerhettünk meg, akik számára fontos a hit, kapaszkodót jelent a Jóisten szeretete.
Balázs atya beszélne egy kicsit a hallgatóknak erről a közösségről? Hogy született meg ez a közösség?
Az ifjú lámpás missziós iskola, de hivatalos nevük ez, egy olyan komoly elköteleződést igénylő csapat, akik fiatalok számára szeretnének egy különleges élményt adni az Istenről. Most szándékosan használtam ezt a szót, mert nevezhetnénk egy hivatástisztázó évnek is azt az évet, amit ők fölkínálnak, nevezhetnénk egyszerű istenkeresésnek, nevezhetnénk lelki megújító évnek, sok minden nevet találhatnánk erre, de mégis itt a legfontosabb az, hogy a fiataloknak kínálnak lehetőséget arra, hogy 18 és 30 év közötti fiataloknak, hogy megtalálják az Istent, és a hitük elmélyüljön, legyen Isten élményük, tapasztalatuk. Ez az ifjúsági közösség egy nemzetközi katolikus evangelizációs iskola, ami 1984-ben Franciaországban született, és ugye a Jeunesse Lumière nevet viseli, ez magyarra fordítva ifjúság, világosság vagy ifjú lámpásokként hangzik így értelmesen is jól. Egy belga származású bencés szerzetes alapította ezt a közösséget, és ez volt a fő célja, hogy a 18 és 30 év közötti fiataloknak a hite új életre lendüljön, új erőt kapjon, és az egy év által, amit Istennek adnak, megerősödjenek a jövőjüket illetően, és a hitből tudjanak erőt meríteni. Ezért az lett az iskola mottoja, hogy adj egy évet Jézusnak. És azok, akik ebbe a közösségbe belépnek, ezek a fiatalok egy évre gyakorlatilag, hát nem 100%-ban, de azért nagy hányadában az évnek, egy kicsit elzárják magukat a külvilágtól, és ez Budapesten is, hála Istennek, létrejött ez az iskola, ahol ugye ez folytatódhat, és most már nem csak Franciaországban, meg Lengyelországban, vagy éppen, mit tudom én, más országokban van, hanem itt a mi országunkban is, és nagy népszerűségnek örvend, hogy egy évre egy lelkigyakorlatos házba költözhetnek a fiatalok, és egy év alatt tanulnak a közösségi életről nagyon sokat, egymás elfogadásáról tanulnak nagyon sokat, az imádságról, az Istenről komoly, akár teológiai, szakmai előadásokon vehetnek részt egyetemi tanárok segítségével, de a mindennapjaiknak a lényeges része, ami a mindennapokat meghatározza, az a mindennapi rendszerinti élet, illetve a napi rend szerint beosztott közösségi program, imaalkalom és olyan lehetőségek, amelyek elsősorban azt a teret biztosítják számukra, ami által lélekben növekedhetnek. Szoros része a napnak a csend, ugye a rózsafűzér, a szentségimádás, a zsolozsmai imádkozása, illetve egyéb közösségi programok. Persze emellett néha van arra is lehetőség az egy év alatt, hogy szabad programot szervezzenek maguknak ezek a fiatalok, hogy elmenjenek moziba, vagy éppen olyan közösségépítő programokat, amiben egy kicsit kimozdulhatnak, illetve fogadhatnak olykor látogatókat is, de alapvetően ennek az egy évnek a célja az, hogy a világtól egy kicsit egy lépést hátra lépve Istennek szenteljék az idejüket, egy kicsit önmagukat, és óriási megújulások, óriási változások történnek a fiatalok életében ez alatt az egy év alatt. Úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen fantasztikus lépés, hogy ez Magyarországon Roska Péter atya és az első csapat gyakorlatilag összefogásából létrejöhetett, és mind a mai napig a Roska Péter atya gondozásában, lelki gondozásában működik, így megteremtve az alapokat, illetve most már van egy biztos millió, ahol élhetnek, ugye Budapesten a Jablonka utcában, és hát ez egy nagyon különleges hely, egy nagyon áldott hely, és itt vannak ezek a fiatalok, akik aztán következő évben maradhatnak még a következő generáción is segíteni és őket támogatni. Az év, ez az egy év, ugye bentlakásos év, egy iskolai tanévnek felel meg szeptembertől júniusig, ahol minden a megfelelő egyensúlyban van, hogy miről is tanulnak. Például ilyen kérdéseket feszegetnek, fejtegetnek, kutatnak, hogy hogyan éljünk a világban emberként, hogyan éljünk keresztényként, mit jelent a misszió, hogy küldetésünk van, mit jelent az, hogy nem vagyunk egyedül, hogy Istennek hogy a szent akarata a mi életünkben is jelen van, és ezt hogy lehet átadni másoknak, emberségben való formálódás, hitben való formálódás, intellektuális, pszichikai, valamint fizikai fejlődés. Az év során ezt tudja nyújtani ez az iskola. Még egyszer mondom, nagyon komoly elhatározás szükséges ehhez, és ezt láttuk a fiatalokon, akik eljöttek hozzánk, hogy nem csak egy ilyen hirtelen döntésből született az ő elhatározásuk, hanem ez az elhatározás egy komoly elhatározás, és amikor ők eljönnek egy-egy ilyen missziós hétre az ország különböző iskoláiba, intézményeibe, akkor ők már azok a diákok, fiatalok, az a csapat, akik már hosszú időt bent töltöttek, és amikor már eljönnek hozzánk, akkor látszik a komolyság, és nagyon sokszor pont be is számolnak erről, hogy olykor komolytalanul léptek be ebbe a közösségbe, vagy nem találták éppen az életük értelmét, vagy nem tudták, hogy merre tovább, viszont egy év után már egy teljesen komoly, kiegyensúlyozott emberként állnak ki akár iskolába a fiatalok elé, és próbálnak a hitükről, meg a megújult életükről tanúságot tenni. Hát ez így volt nálunk is, most ebben a Nagybőjtben, és mi ezt az idei Nagybőjtöt, a Nagybőjti lelki napunkat két napra terveztük. Az egyik alkalom, amikor itt volt az ifjú lámpás közösség, amikor külön minden osztállyal foglalkozhattak, beszélhettek, hittanórákat tarthattak meg. A másik alkalom pedig a közvetlen előkészületünk Nagyszerdán, amikor is iskolai szentmisével, elmélkedéssel és egy közös film megnézésével készültünk húsvét ünnepére.
Köszönjük szépen, Balázs atya!
Nagyon szívesen!
Szeretettel köszöntjük Devere Erzsébet hitoktatót, aki évtizedek óta viseli szívén a gyerekek, fiatalok lelkinevelését. Hitoktat a szerencsén működő katolikus iskolákban és a környező települések állami iskoláiban is. Segít a plébániai hitoktatásban, szentségi felkészítőkben. Hittanárként részt vett a közösség által tartott foglalkozásokon a diákokkal. Feltámadt Krisztus!
Valóban feltámadt!
Kedves Erzsike néni, ossza meg velünk a tapasztalatait. Hogyan élte meg a gyerekek között ezeket az órákat?
Én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy mind a gimnáziumban, mind az általános iskolában több év folyamon is részt vettem az ifjú lámpás missziós iskola tanúságtételén és a gyerekeknek az előadásán. A gimnáziumban is és az általános iskolában is öt fiatal, Anna, Eszter, Beni, Marcell és Huba várta a diákokat. Az egy-egy alkalomnak a menete úgy történt, hogy bejött egy-egy évfolyam, itt a 12. évfolyammal kezdték, és köszöntötték az ott megjelent diákokat. Egy rövid személyes bemutatkozás után egy pici játékkal kezdték a bemutatkozást, mindenkinek mondani kellett magáról egy érdekességet. És ezen minden gyerek végigment, tehát mindenki mondott magáról egy-egy olyan dolgot, ami rá jellemző. Utána két fiatal bemutatta ezt a missziós iskolát, elmondták, hogy mi a négy alappillérük, az imádság, a tanulás, a közösség és a misszió, és beszéltek a mindennapjaikról, hogy hogy kerültek be ebbe a missziós iskolába, milyen foglalkozások vannak, milyen fontos az ő életükben az imádság, és hogy mennyire fontos az, hogy ezt közösségben éljék meg. Ők ugyanúgy, mint egy iskolai tanévben, 9 hónapot töltenek együtt, ebből 3-szor mennek misszióba, advent idején, Nagybőjben, ahogy most nálunk, és pünköstkor. Amikor elmondták a saját személyes élményeiket a mindennapjaikról, akkor egy rövid filmmel mutatták be az alapító közösségnek a franciaországi életét. A film után két fiatal tett tanúságot a saját életükről és személyes Isten kapcsolatukról. A 12. évfolyamosoknak főleg azt hangsúlyozták ki, hogy milyen fontos az életükben az imádság, a személyes Isten kapcsolatukról vallottak, és azon, hogy amikor ők nehéz helyzetben voltak, akkor hogyan segített nekik a nehézségek idején például a Szentírás olvasása, vagy a személyes megszólítása az Istennek az imádságon keresztül. Utána, amikor végeztek a saját kis tanúságtételüktől, akkor kiosztottak a fiataloknak színes papírokat, amire mindenki írhatott ima szándékot, és olyan lehetőség is volt, hogy aki szerette volna, hogy, hogy titokban imádkozzanak érte, akkor azt megjelölhette a papírját, pontosan, hogy nem jelölte meg, aki viszont azt szerette volna, hogy a közösség úgy imádkozzon érte, hogy azt ki is mondják, mint a szentmiséken szokták, azoknak egy kis jelet kellett rajzolni. És így utána összegyűjtötték egy kis dobozba az imaszándékokat, és elvitték magukkal, és majd fognak értünk imádkozni. Utána pedig kaptak fehér papírt a diákok, amire különböző kérdéseket írhattak föl, és mikor vége volt a közös imádságnak, amivel befejezték az alkalmakat, akkor lehetett tőlük ugye a papíron kérdezni, nagyon aranyosak voltak, mert mindig kiosztották egymás között, hogy melyik kérdésre ki válaszol, ugye melyik kérdés kihez áll a legközelebb. A nagyok azok már feltettek komolyabb kérdéseket is, hogy miért választották, hogy mentek oda, mi indította őket, hogy ebbe a missziós iskolába jelentkezzenek, hogy egyáltalán hogy zajlik ez. Az alsós évfolyamosok pedig ott már arról beszéltek nekik a fiatalok, hogy minden ember értékes, a Jóisten szemében mindnyájan tökéletesek vagyunk, és hogy törekedjünk arra, hogy ne bántsuk egymást, hogy tényleg próbáljunk meg testvériesen lenni egymás felé, és hogy fedezzük fel a másik emberben az értéket. Nagyon jó példát hoztak arra, hogy ők a közösségben van egy ilyen szabályuk, hogyha valaki megbántja a másikat, anélkül, hogy tudná, akkor oda megy hozzá, és elmondja neki, hogy te most engem megbántottál, vagy a másik, aki úgy érzi, hogy megbántotta a másikat, akkor oda megy és bocsánatot kér. És hogy ez mennyire építőleg hat a közösségre, és milyen jó lenne, hogyha a mindennapjainkba is ezt bele tudnánk építeni, és meg tudnánk tenni. A gimnazistákkal utána én, akivel nekem volt hittanórám, mindenkitől kértem egy kis visszajelzést, hogy mi volt a vélemény, mennyire voltak szimpatikusak a fiatalok, és hála a jó Istennek tényleg csak pozitív véleményt kaptam vissza tőlük, hogy mennyire tetszett nekik, hogy velük egykorú, egy pár évvel fiatalabbak, és hogy milyen nagy dolog, hogy így el tudnak köteleződni. Tehát én csak pozitív visszajelzést kaptam tőlük. Az általános iskolában már egy kicsit más módon közelítettek a gyerekekhez. Nyilván ugye más korosztály, itt 4.-től 8.-ig foglalkoztak a gyerekekkel, és a menete az ugyanaz volt, mint a gimnáziumban. A 4. évfolyammal kezdték, ott a Szent Háromságos Egyistenről és az ő végtelen szeretetéről beszéltek, és arról, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és minket embereket is. Egy nagyon aranyos kis gyertyás szemléltető módszerrel mondta el nekik a kislány, vagy mutatta meg inkább példázaton keresztül, hogy mit is jelent az, hogy az egy Isten szent háromságos, hogy ez egy olyan misztérium, amit egy ember nehezen ért meg, főleg egy kisgyerek, de mégis a gyertyák példájával nagyon jól szemléltette ezt a szeretetet. Beszélt még nekik a hit erejéről, és megtanították velük a Ha mustármagnyi hitetek is volna című dalt, aminek van ugye mozdulatsora is, hát ezt nagyon élvezték a negyedikesek, és ők nagyon sok kérdést írtak hozzájuk, de főleg inkább ők a mindennapjaikról, hogy mit reggeliznek, hogy ebédelnek, ki főz rájuk, miből élnek, meg hogy tényleg nem mennek haza. Tehát a kicsik azok inkább ilyen mindennapi kérdéseket tettek föl nekik. A felső tagozatban ott pedig arról beszéltek, hogy minden ember egyszeri, egyedi és megismételhetetlen képmása az Istennek, és arról, hogy Isten szemében mindenki tökéletes, és jó lenne, hogyha mi is így tudnánk egymásra nézni. Nagyon jó példázat volt itt is, az egyik fiatal lány tartotta a bemutatót, amihez egy tükröt, egy smink palettát használt, és egy arctisztító kendőt. Először ugye kifestette magát, hogy mennyire más képet mutat a tükör, amikor mindenféle mázat veszünk magunkra, és utána ugye a történet folyamán szépen lemosta magáról a sminket, és a végén az a szép arc tekintett ránk, amit a Jóisten teremtett. És ez volt a mondani valója, hogy a Jóisten mindenkit tökéletesnek, a saját képmására teremtett, és nekünk is meg kellene látnunk minden embertársunkban azt a tökéletes Isten képet, amire teremtett minket. Felhívták nagyon a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az ő életükben az imádság. És most, amikor itt voltak nálunk, akkor is értük otthon, a közösségben imádkoznak, hogy ez a missziós útjuk úgymond sikeres legyen. Nálunk szerencsén ez azért különösen érdekes, és talán ezt el is mondhatom, hogy nyugodjon nálunk, Szarvas Péter atya volt a plébános Balázs atya előtt, és őnek kivált szállóigéjévé, hogy mindent ki kell imádkozni. Tehát azt gondolom, hogy a mi életünkben is nagyon fontos az imádság, és próbáljuk a gyerekeket is a személyes Isten kapcsolatra vezetni. Az általános iskolában is ugyanúgy megkérdeztem a gyerekeket, hogy érezték magukat, és hogy mennyire tetszett nekik a fiataloknak az előadásai, és tényleg itt is hál' Istennek csak pozitív visszajelzést kaptak. Ugye a kicsik azok teljesen, tehát ők azóta szinte majdnem minden órán el kellett utána énekelni ezt az éneket, amit tanulták. Minden korosztálynál hangsúlyt kapott a bűnbocsánat szentsége, mivel ugye most pont a nagybőjt idején jöttek el hozzánk. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kibékülés az Istennel és az embertársainkkal elengedhetetlen ahhoz, hogy majd a húsvétunk kegyelmekben gazdag és gyümölcsöző legyen. Pénteken délután van nálunk a bérmálkozóknak a felkészítője. Ide is eljöttek hozzánk, és a bérmálkozó fiataloknak külön hangsúlyt fektettek a Szentlélek gyümölcseire, elmesélték a saját élményeiket, amikor ők bérmálkoztak, és nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a keresztény nagykorúság szentségével egyben felelősséget is fognak kapni, hiszen ők majd a jövő nemzedéke.
Kedves Erzsike néni, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!
Kedves rádióhallgatók, köszönjük, hogy meghallgatták összeállításunkat. Áldott húsvétot kívánunk a következő dallal, amelyet Gasperné Tilman Edina főigazgató asszony énekel. Feláldoztad magad a bűnömért, a Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál. Szívem mindörökké áld.
Olyan jó dicsérni téged, magasztallak hű atyám, mert megváltottál és élek, amelyből jöttél közénk, hogy út legyél, feláldoztad magad a bűnömért, a Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, szívem mindörökké. Mindörökké áll, olyan jó dicsérni téged, magasztallak hű atyám, mert megváltottál és élek, amelyből jöttél közénk.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Iskola Rádiós műsorát hallották. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk húsvéti ünnepi különkiadásának minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunkban mi másról is lehetne szó, mint a húsvétkor fogyasztható ételekről. Eljött a szép húsvét reggelem, feltámadásunk édes ünnepen. Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, pattognak a rügyek, s virít a virág. A harang zúgása hirdet ünnepet, egy kismadár dalol a zöld réteg felett. Áldott húsvéti ünnepeket! Általánosságban a húsvéti népszokások és a gasztronómiai szokások hogyan kapcsolódnak össze? Műsorunkban Barancó Attila séffel beszélgetek.
A tavasz igazi nagy ünnepe, ugye a húsvét, sőt mondhatjuk azt, hogy a keresztény világ legnagyobb ünnepe, húsvét, Krisztus halála és feltámadását ünnepeljük, és hát a 40 napig tartó böjt után ekkor lehet igazán jót enni. És a magyar nyelv erre is utal a húsvét szóval. Ugye a különféle nyelvekben más-más jelentése van magának a húsvét szónak, a lényeg az ugyanaz, de itt a magyar nyelv ez konkrétan ugye a böjt időszak végére utal. Ugye a húshagyó kedd is már erre utal, és maga a húsvét szó is, hogy most már lehet a hússal vétkezni tulajdonképpen. Hát a húsvéthoz nagyon sok népszokás kapcsolódik már, ami a gasztronómiát illeti. Ugye a húsvét jellegzetes ételei a sonka, a bárány, a nyúl, a kenyér, a tojás, ezek mind-mind olyan jelentőséggel bírnak, aminek külön szimbolikája van, külön jelentése van. Ugye a bárány az Krisztusra utal, a tojás ugye a termékenység, a tavasz, a kenyér az szintén az életadó kenyér, tehát a nagy csütörtökre lehet visszagondolni, amikor ugye a kenyérnek különös jelentősége lesz. Tehát ez mind-mind olyan szimbólum, ami azon túl, hogy a testet is táplálja, a léleknek is fontos. És hát nagyon sok érdekes népszokás kapcsolódik a húsvéthoz, például említenék néhányat, a megmaradt húsvéti sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfákra, hogy nagyobb termés legyen. Vagy például a húsvéti asztalon megmaradt morzsát, tegyük hozzá, hogy régen ugye a húsvétkor felszolgált ételeket, azt megszenteltették, vagy megáldatták ugye a szentmisében, és hát ez különös jelentőséggel bírt, tehát ezt az ételt nem dobták ki, ha megmaradt, sőt a morzsákat is összesöpörték, és ezt szétszórták keresztalakban, esetleg a vetésben, hogy a nagyobb termés érdekében, vagy egyáltalán, vagy volt olyan hiedelem, hogy ez megvédi a verebektől a vetést. Tehát ezek érdekes népszokások, hiedelmek, de mindenképpen ahhoz kapcsolódnak, hogy ezek az ételek, ezek szent dolgok, tehát amit az előbb is mondtam, és utaltam rá, hogy a test táplálásán túl ilyen spirituális tartalma is van ezeknek a népszokásoknak, étkezési szokásoknak.
A terítéssel, a dekorációkkal kapcsolatosan milyen jó tanácsokat adhatunk, számos lehetőség közül válogathatnak ma már a háziasszonyok. Mi most ezek közül említsünk meg néhányat.
Igen, hát az ünnepi asztal az úgy illik, hogy szépen meg legyen terítve, meg legyen díszítve, és hogy ilyenkor utaljunk a húsvétra, a húsvét szimbólumaira. Például a húsvéti asztalt lehet díszíteni zöldelő kis ágakkal, az asztal közepén végigfuttathatunk egy ilyen kis girlandot, kirakhatunk akár barkából, akár valamilyen zöldelő ágakból, vagy virágzó ágakat, aranyesőt, nem feltétlenül vázában, hanem letehetjük az abroszra, és akkor mint egy virágfüzér végigfuttatjuk az ünnepi asztalon, vagy lehet tojásokat kifúrni, és kifújni belőle a fehérjét, sárgáját, és így megfesteni, és ezeket felfűzni egy színes szalagra, és esetleg egy virágzó ágat, vagy zöldelő ágat vázába tenni, és ezekre fölaggatni a tojásokat, és akkor ezt be lehet helyezni az asztal közepére, és ezzel is így utalhatunk ugye a húsvétre, és nagyon szép dekoráció, nagyon jó hangulata lehet a húsvéti asztalnak.
Véleményem szerint húsvét ünnepe az az ünnep, amelyhez a lehető legtöbb étel társítható. Melyek a tipikus, jellemzően húsvéti ételek?
A húsvét legfontosabb étele az a sonka. Egy sonkát mindig hagytak húsvétra, hogy ezzel ünnepeljenek. Nagyon praktikus étel, mert ezt meg lehetett főzni előre, és hidegen is fogyasztható volt, tehát amikor a feltámadási szentmiséről hazamentek az emberek, nem kellett külön melegíteni az ételt, ugye meg ki voltak éhezve a böjt után, akkor ezt a sonkát meg lehetett vágni, a kalács is már meg volt sütve, lehetett hozzáfogyasztani kalácsot, tormát, főtt tojást. Mondhatjuk azt, hogy ez a húsvét legjellegzetesebb étele, a füstölt sonka, a főtt füstölt sonka. Én azonban elmondanék egy másik receptet is, hogy mit lehet sonkából készíteni, hogy egy kicsit változatos legyen a húsvét, vagy hogy ez a húsvéti sonka egy kicsit változatosabban is el legyen készítve. Nagyon finom, érdekes recept, külhoni recept, a szegfűszeges mézes sonka. Tulajdonképpen ehhez a mi úgynevezett paraszt sonkánk felhasználható, ami kicsit zsírosabb. Meg kell főzni a sonkát, saját levébe hagyni kihűlni. Egyre vigyázni kell, hogy ne legyen túl főve a sonka, mert még ezt tovább fogjuk majd sütni. És amikor kihűlt, a bőrét óvatosan lefejtjük róla, de úgy, hogy a zsírréteg rajta maradjon a húson, és a zsírréteget bevagdossuk keresztalakba, tehát egy ilyen kis rombuszokat kapjunk, és a rombuszok közepére pedig egy-egy szegfűszeget szúrunk. Majd az egészet kevés fehérborral elkevert mézzel lecsurgatjuk, és betesszük a sütőbe, és nem túl forró sütőbe, tehát körülbelül egy olyan 150 fokos sütőben, addig sütjük, amíg a méz rákaramellizálódik a sonkára, majd ezt lehet fogyasztani akár melegen is, és akkor valamilyen köretet lehet hozzá, például ez nagyon illik, valamilyen gyümölcsköret, párolt ananász, vagy valamilyen befőtt, de lehet hidegen is fogyasztani, akár tormával, mert az is nagyon illik hozzá, az édes savanyú ízeknek van egy nagyon jó harmóniája, vagy akár valamilyen köretet is lehet hozzá fogyasztani, burgonyát, vagy káposztát. A másik ilyen étel a tepsis sonka, ez egy régi népi recept, én édesanyám is elég gyakran készítette, nem csak húsvétkor, de húsvétkor is el lehet készíteni. Itt tulajdonképpen a paraszt sonkát fölvágjuk újnyi vastagságú szeletekre, a szalonna részét beírdaljuk, és egy tepsibe bőségesen vágunk cikkekre burgonyát, hagymát, ezt összekeverjük. Sózni nem nagyon kell, mert ugye a sonka az sós, és a sonka szeleteket ráhelyezzük a hagyma és a krumpli keverékére, kis zsíradékot tehetünk rá, ízlés szerint disznózsírt vagy olajat, és ezt a sütőben kíméletesen, szép lassan puhára sütjük, és egyszerre fog megpárolódni a burgonya, a hagyma a sonkával, és ehhez pedig egy vörösboros megymártást készítsünk, ez illik hozzá a legjobban. Ugye a spájzban még ilyenkor felelhető néhány üveg megybefőtt, vagy rumban, vagy vörösborban eltett megyszemek, és ezt fölmelegítjük, és akkor tejszínnel habarhatjuk, vagy sűríthetjük egy kis keményítővel, és ezt a mártást felszolgáljuk a sonka és burgonya mellé. A főtt sonkát azt föl lehet tenni, ugye húsvét hétfőn is a locsolkodókat váró asztalra, és hát akkor megemlítenék itt még néhány vendégváró falatot, amit húsvét hétfőn is föl lehet tenni az asztalra, de akár húsvét vasárnap ebéd előtt egy előétel is lehet. Például ugye a töltött tojásoknak sokféle változata lehet. A főtt tojást ketté vágjuk, a sárgáját kikaparjuk, és ezt valamivel ízesítjük. Például lehet a sonkáról leesett darabkákat finomra darálni, vagy összevagdalni apróra, és ezt beletörni a tojás sárgájába kevés vajjal, és ezt visszatölteni a tojásba. Esetleg meg lehet azt csinálni, hogy egy habzsák és csillagcső segítségével akkor nagyon szépen meg lehet formázni, hogy vissza spriccelni tulajdonképpen a fehérjébe a tölteléket, vagy meg lehet töldeni szardinia és tojássárgája keverékével, vagy keverhetünk a tojássárgájához krémsajtot és finomra vágott snidlinghagymát, és ezzel megtölthetjük a tojásokat. Vagy nagyon finom a nyers sonka is, nyers füstölt sonka, csak nagyon vékonyra kell szeletelni, és ezt meg lehet tölteni például házi sajttal. Készíthetünk otthon ilyen friss házi sajtot. Nagyon egyszerű, joghurtot egy pici sóval össze kell keverni, egy gézbe beleönteni, tehát egy szűrőbe beletenni gészt, ebbe beleönteni a joghurtot, összefogni a géz négy sarkát, föllógatni egy napig, és a savója kicsöpög, és egy sűrű, finom, krémes látsajtot kapunk, és ezzel a szelet sonkát megkenjük, fölgöngyöljük, és nagyon finom, hideg előétel is lehet, vagy vendégváró falat. Vagy készíthetünk a tojásból tojáspástétomot, tehát a főtt kemény tojást összetörjük vajjal, hagymával, vagy snidling hagymával, ízesíthetjük egy pici mustárral, és ezt akár szendvicsre rákenhetjük, vagy amit már említettem, a sonkatekesnek is lehet tölteléke. És hát a főtt sonkák jellegzetes és méltó kísérője lehet az édes túró, ami jellegzetesen egy magyar étel, és itt is néhány vidéken készítik csak. Ez úgy készül, hogy felvert tojásokat meleg tejbe vagy forró tejbe elhabarnak, vaníliás cukorral, pici sóval ízesítik, majd amikor a tojás már kicsapódott a tejben, akkor lehűtik, és egy gézbe lecsurgatják, ugyanúgy, mint az előbb említett házi sajtot, és tulajdonképpen ez egy ilyen kis gömb alakú, sajtszerű készítmény lesz, és ezt felszeletelve a sonkához nagyon finom, nagyon érdekes íz összhatása van a sós sonkának, az édes tojásnak tulajdonképpen, hát ugye édes túrónak mondjuk, mert ugye a tojás ilyen túrószerűen csapódik ki a forró tejben, és ehhez a torma, vagy friss zöldségek, retek, újhagyma nagyon finom.
Első napján Jézus feltámadván dicsőségben. Láma madarak is hangicsálnak, ők is vigadoznak, szép lánták újulnak, termőfák virulnak, virágoznak.
A bárány és a nyúl. tipikus, jelképes szimbólumai a húsvétnak, és nem csak szimbólumai és jelképei, hanem ezekből a alapanyagokból készíthetünk finomságokat, akár idén húsvétra is. Mi most milyen recepteket említhetünk meg?
Szeretnék néhány bárány és nyúlból készült receptet megemlíteni. Ugye a bárány az tipikusan jellegzetesen húsvéti étel. Ilyenkor még nagyon fiatal jószágokhoz hozzá lehet jutni, aminek a húsa nagyon gyenge, és ezt akár frissen sütéssel is el lehet készíteni. Bárány az egy nagyon sokoldalú étel, gyakorlatilag minden részét föl lehet használni. A csontos részéből főzhetünk levest, lehet főzni húslevesszerűen, tehát bezöldségelve, és akkor valamilyen tésztát főzhetünk hozzá, de lehet elkészíteni ragulevesszerűen, ugye jellegzetes húsvéti vagy bárányból készült étel a tárkonyos bárány raguleves, vagy el lehet készíteni fehér babbal. Ez egy nagyon finom, érdekes étel. A bárány húst, ez legjobb a lapocka rész, vagy a bárány nyakról levágott húsok, vagy a bárány csülök kicsontozva és ezt fölkockázva. Hagymán, fokhagymán ledinszteljük a húst, kevés zsiradékon, egy kevés paradicsompürét adunk hozzá, majd kockára vágott vegyes zöldséget, sárgarépát, gyökeret, zellergumót, együtt dinszteljük a hússal még ezt is, majd fölöntjük vízzel, vörösborral, és puhulásig főzzük. Ízesítjük sóval, borssal, külön megfőzzük a fehér babot, és amikor megpuhult a hús, a zöldség, akkor a főtt fehér babot hozzáadjuk, és még ekkor adunk hozzá paradicsompürét, vagy házilag eltett paradicsom is jó, paradicsom sűrítmény, hogy egy jellegzetes savanykás íze legyen. A paradicsomot azért hagyjuk a végére, mert ha az elején adjuk hozzá, akkor a hús kicsit nehezebben puhulhat. Tehát a végén hozzáadjuk a paradicsompürét a leveshez, ezzel kiforraljuk, és így szolgáljuk fel. Másik bárány ételünk lehet a báránysült. Ehhez a combrész jó, a gerincrész jó, megtüzdelhetjük fokhagymával, vagy akár füstölt szalonnával. Tüzdelhetünk bele rozmaring ágakat, és sóval, borssal ízesítve tulajdonképpen egészben megsütjük ezeket a húsrészeket. Azért jó ezeket egészben sütni, mert akkor a jellegzetes finom bárány húsnak az íze benne marad, és tulajdonképpen saját levében párolódik át, vagy sül át a hús. De a gyenge teljes bárányt azt lehet rántani is, a báránycomból vagy a báránygerincből szeleteket vágva hagyományos módon panírozzuk és kirántjuk, és ehhez valamilyen friss tavaszi salátát adhatunk, és nagyon érdekes, finom jó étel a töltött báránycomb. Ezt például a csont mellett felszúrjuk a húst, vagy akár ki is lehet venni a csontot belőle, és egy kicsit széteríteni a báránycombot, és főtt tojás magdalékával, snidlinghagymával, finomra vágott rozmaring levelekkel betöltjük ezt a báránycombot, a húst megkötözzük, tehát összekötözzük, hogy a töltelék ne jöjjön ki, és akkor így forró zsiradékba először körbesütjük, majd a tepsibe téve kevés fehér borral készre pároljuk, és ennek is a körete lehet valamilyen friss zöldsaláta, ilyenkor már ugye tavasszal ki vagyunk éhezve a friss ízekre, akár friss penótleveleket egy kis olívolajjal, citromlével meglocsolva, retekkel, újhagymával keverve lehet felszolgálni hozzá. A húsvét másik jellegzetes étele a nyúl. Valamikor régen ez nem volt annyira közkedvel, de mivel olyan a nyúl hozzátartozik a húsvét szimbolikájához, így divatos lett a nyulat fogyasztani. Hozzáteszem, nagyon egészséges, nagyon finom és jó íze van a nyúlhúsnak. Sokoldalúan felhasználható, a nyúl gerincét, combját süthetjük egészben, a nagyon fiatal nyulat szintén lehet rántani, és a nyúl apró húsból pedig levest készíthetünk. Ilyen húsvétkor elkészíthető leves, mert hogy ugye ebben tojás is lesz, meg nyúl is lesz, a citromos tojásleves nyúlhús galuskával. A nyúl csontokból és zöldségekből főzünk egy úgynevezett alaplevet, tehát egy húslevest, derített húslevest, majd leszűrjük, és tojást habarunk bele ebbe a levesbe, felvert tojásokat, citrommal, babérlevéllel ízesítjük, és a főtt nyúlhúst leszedjük a csontokról, összevagdaljuk finomra, tejben áztatott zsemlével elkeverjük, sóval, fehérborssal, petrezselyemmel ízesítjük, belekeverünk egy tojást, és a forró levesbe két kanál segítségével kis galuskákat szaggatunk, és ebben a levesben főzzük bele magát a nyúlhús galuskát, friss petrezselyemmel szórhatjuk meg a tetejét, vagy nagyon jó a friss új hagyma is hozzá. Új hagyma zöldjét apróra vágjuk, és ezzel hintjük meg a levest, amikor felszolgáljuk. A nyulat elkészíthetjük vadosan is, és tulajdonképpen ez egy tejfölös mártásban elkészített nyúl köményes tésztával. A földarabolt nyulat mesózzuk, borsozzuk, kevés zsíradékba elősütjük, és feldarabolt vegyes zöldséggel elkezdjük párolni. És amikor a nyúl hús megpuhult, a húst kiszedjük, és a zöldséget összepasszírozzuk, akár egy szűrő segítségével, vagy turmix segítségével, és tejföllel, mustárral behabarjuk, a nyúlhúst visszatesszük a mártásban, kiforraljuk, és széles metéltet készítünk. A legjobb, ha házilag gyúrunk mi magunk, de természetesen jó hozzá száraz tészta is. Széles metéltet kifőzzük, és vajjal és köménymaggal meghintve ezt összekeverjük, és ezt szolgáljuk föl ehhez a tejfölös, vadosan elkészített nyúlhoz.
Az ünnep apropóján beszélhetünk desszertekről, édességekről és süteményekről is. Van-e tipikus, jellegzetes süteménye a húsvétnak?
Az ünnepi asztalra bármilyen finom, jó édességet föl lehet tenni, de azt hiszem, hogy a húsvétnak a legjellegzetesebb édessége az maga a kalács. Ugye ez különös szimbolikával bír, a legfinomabb lisztből készül, sok-sok tojással, vajjal, és egy kicsit bonyolultabb is elkészíteni, mint a kenyeret. Mindenképpen egy tisztelet övezi ezt az ételt. Például a görögöknél van egy cureki nevű fonott kalács. Itt, amikor a kalács már megkelt, be volt fonva, és megkelt a tepsiben, akkor pirosra festett főtt tojást nyomkodtak a kalácsnak a tetejébe, megkenték mézzel, és meghintették vágott mandulával. És ezt csak húsvétkor készítik például a görögök. És hát mi nálunk is a kalács az nagy jelentőséggel bír, mert a húsvéti sonka az kalács nélkül szinte elképzelhetetlen. Mindenképpen a monarchiára, gasztronómiájára jellemző kalács a kuglóf. Ugye ennek egy különleges formája van, maga a kuglóf forma, és innen kapta a nevét, és ennek elmondanám a receptjét hozzávalóival együtt. Tehát hozzávalók: 60 deka liszt, 10 deka cukor, 2 deka élesztő, 4-5 deciliter tej, 4 tojás sárgája, 10 deka gram margarin vagy vaj, 1 csipet só, 1 csomag vaníliás porcukor, 5 deka mazsola, a tetejére vaníliás porcukor. Az élesztőt 2 deci édes tejben megkelesztjük, a puha margarint vagy vajat, a többi cukrot, a sót, a mazsolát, a vaníliás porcukrot és a tojás sárgákat habosra keverjük. Ezután tesszük bele a megkelesztett élesztőt, a lisztet, és annyi langyos tejet, hogy könnyű, lágy tésztát kapjunk. Fakanállal vagy dagasztógéppel kidolgozzuk, és amikor már jó hólyagos, a zsírral kikent kugló formába öntjük. Körülbelül a forma feléig kell érnie a masszának. Langyos helyen addig pihentetjük, míg a forma meg nem telt vele. Akkor előre melegített sütőben körülbelül 40 percig először felső, majd mérsékelt alsó lángon sütjük. Tűpróbát végzünk, mielőtt kivennénk a sütőből, ha megsült, azonnal kiborítjuk, és még melegen vaníliás porcukorral hintjük meg. Melegen nem jó megvágni, meg kell várni, amíg kihűl, és akkor a sonkához föl lehet szolgálni, de akár édességgyanánt az étkezés végén is. Lekvárral, puha vajjal megkenve.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk húsvéti ünnepi különkiadásának végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, áldott húsvéti ünnepeket kívánok Önöknek. Viszont hallásra!